Van egy törvényszerűség az életben. Ez a törvényszerűség pedig úgy hangzik, hogy minden, ami munkát végez, az energiát használ fel. És ahhoz, hogy továbbra is tudja végezni a munkáját, ahhoz a felhasznált energiát valamilyen módon pótolni szükséges. Tehát minden, ami munkát végez, legyen az egy eszköz, legyen az egy berendezés, vagy legyen az egy élő szervezet, egy organizmus, tehát minden, ami munkát végez, az energiát használ fel. És hogyha energiát használ fel, és továbbra is végezni akarja a munkát, akkor az elveszett, felhasznált energiát valamilyen módon pótolni kell. Uraim, hiába van a legszuperebb autónk, hogyha nem megyünk el vele rendszeresen a benzinkútra, és nem töltjük újra üzemanyaggal, akkor akármilyen menő is sehova nem fog menni. Hölgyek, lehet a legnagyszerűbb gőzölős, hőtárolós vasalótok. Hogyha nem csatlakoztatjátok rá ismételten egy áramforrásra, akkor nem sokáig fogjátok használni, legalábbis arra, amire rendeltetett. És ifjak, hozzátok is hadd szóljak, lehet a legcsúcskategóriásabb mobil készüléked, hogyha nem teszed fel újra és újra a töltőre, akkor maximum levélnehezéknek használhatod, de nem fogsz tudni vele amúgy mást kezdeni. Szóval minden, ami munkát végez, energiát használ fel. És ha energiát használ fel, akkor pótolni kell az energiát. Ez ugyanígy van velünk is. Az élet, a mindennapi élet testi, lelki, szellemi energiát használ fel az életünkben, és ahhoz, hogy hosszú távon tudjuk a munkát végezni, ahhoz ennek a felhasznált energiának valamilyen módon pótlódnia kell. Minden, ami az életünkben van, energiát igényel. Energiát igényel az, hogy dolgozzunk. Energiát igényel az, hogy gyereket neveljünk. Energiát igényel az, hogy a kapcsolatainkat ápoljuk. Energiát igényel az, hogy tervezzünk. Energiát igényel az, hogy alkossunk. Energiát igényel az, hogy szeressünk. Energiát igényel az, hogy szolgáljunk. Minden, amit az életünkben teszünk, az energiát igényel. És ez az energia bizony időnként elfogy. Tapasztaltátok már ezt, hogy úgy éreztétek, hogy elfogyott az energia? Az a belső, lelki erő, ami szükséges ahhoz, hogy tovább menj. Kétféle fajtája van, típusa van az ilyen lemerülésnek. Van a normál, természetes lemerülés, amit a legtöbb ember majdnem minden este átél, én legalábbis igen. Amikor így kezd lefele menni a nap, akkor érzem, hogy már egyre kevesebb dologra vagyok képes. Ez a normál, természetes lemerülés, amelyet mindannyian átélünk. De van egy másik típusa is a lemerülésnek, ami egy nagyobb horderejű lemerülés, amikor az ember úgy érzi, hogy belefáradt bizonyos dolgokba, elfáradt bizonyos dolgokat csinálni, és már nincs ereje tovább menni. Ez általában olyankor következik be, amikor hosszú távon, intenzíven csinálunk valamit. Vagy amikor hosszú ideig nagy terheket kell hordoznunk. Vagy akkor, amikor hosszú ideig valamilyen konfliktus helyzetbe kell benne élnünk. A Bibliában találunk példát mindkét típusú kimerülésre. Az jutott eszembe, hogy egy alkalommal, amikor Pál elment Troászba, és tudta, hogy csak egy néhány napot fog ott tölteni, akkor megnyújtotta a tanítást az egyik este egészen éjfélig. Már mécsesek égtek, és az emberek nagyon figyeltek, már aki bírta, de volt, aki nem bírta. És volt egy Eutikus nevezetű fiatalember, aki az ablakban ült, gondolta, talán egy kicsi külső szél is segít neki ébren maradni, de végül mégis elaludt, úgyhogy kiesett az ablakon és meghalt. Csoda történt, ezért van leírva a Bibliába. Valószínűleg nem írták volna bele a Bibliába egy ilyen szégyenletes eseményt, hogy elaludt az Isten tiszteleten, ha csak nem lett volna ez az Úr dicsőségére. Tehát ez ugye bátorító, hogy néha még az is az Úr dicsőségére van, amikor elalszol az Isten tiszteleten. Hát ez történt az Eutikusszal is, leesett, de Pál lement és az Úr Jézus hatalmával feltámasztotta. Ez egy teljesen természetes, normális, általános kimerülés volt. Szerintem mi is ismerjük ezt. De van a Bibliában példa arra is, amikor valaki egy ilyen nagyobb horderejű kimerülést élt át, például Illés, amikor Az Ószövetség idején egy nagy küzdelmet nyert meg a Kármel hegyen a Baál és az Asera profétákkal szemben. Hatalmas győzelem volt, Isten megmutatta az ő dicsőségét, de utána annyira kifáradt, ráadásul a király felesége halálosan megfenyegette, úgyhogy kiment a pusztába, lefeküdt egy bokor tövőbe, és azt mondta, hogy Uram, vedd el az életemet, nem vagyok jobb az én elődeimnél, semmi más nem kívánok, csak hogy meghalljak. Nem tudom, volt-e már az életedben ilyen, amikor annyira lemerültél, hogy úgy érezted, hogy már semmi se lenne igazán jó, csak az, hogy most rögtön a mennybe mehess. Ki az, aki élt már át ilyen? Na jó, bevállalósak vagytok. Tehát ismerjük mind a két fajta lemerülést. A kérdésem ma feléd az, hogy te hogyan töltődsz fel? Ugyanis az nem kérdés, hogy lemerülünk-e, az a kérdés, hogy fel tudunk-e töltődni. Szóval neked mi a stratégiád a feltöltődésre? Van stratégiád rá? Azt írja a Biblia, a Ézsaiás proféta könyve 40. fejezetének a 30. versében, hogy elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Itt három kifejezés is szerepel, ami erről az elfáradásról, megfáradásról szól. Nem akarlak fárasztani a héber eredetikkel most kivételesen benneteket, de bármelyik kifejezést nézzük meg, mindegyik erről a munkáról, küszködésről, fáradásról, kimerültségről, megfáradásról szól. És nézzétek, mit mond a Biblia. Azt mondja, hogy még az ifjak is elfáradnak. Miért az ifjakat mondja? Azért, mert ők általában nem szoktak elfáradni. Felhúzzák őket reggel, aztán mennek este. Legalábbis a mi gyerekeink közül van ilyen. Úgyhogy örülünk, ha végre, nem tudom én, elfogy a lendület, de ez nagyon ritkán történik meg. Tehát azt mondja a Biblia, hogy még az ifjak is képesek megfáradni. És utána azt mondja, hogy még a legkülönbek is. Tehát akik a legfelkészültebbek, akik legodaszántabbak, akik a legjobban csinálják a dolgokat, még azok is elfáradnak. Hát még akkor mi? Igaz. Szóval a kérdésem az, hogy te hogyan szoktál feltöltődni. Van tudatos stratégiád arra, hogy mit teszel, amikor elfáradsz? Hogy hogyan töltöd magadat újra? Ahogyan az autóddal eljársz egy bizonyos benzinkútra. Ahogyan a vasalódat tudod, hogy hova dugod be. Ahogyan a mobil kütyüdet tudod, hogy mire teszed rá. Tudod-e, hogy te saját magadat hova viszed, és hogyan próbálsz meg feltöltődni? Ma szeretnék megosztani veletek 10 plusz 1 módszert a feltöltődésre, azért, hogy legyen tudatos stratégiánk rá. Azért mondom, hogy 10 plusz 1 és nem 11, aztán meglátjuk, meddig jutunk. Tehát azért mondom, hogy 10 plusz 1 és nem 11, mert más a 10 és más a plusz 1. Mondhatnám úgyis, hogy más a plusz 1 és más a 10. Valójában legszívesebben csak a plusz 1-ről beszélnék, mert az a legfontosabb, de ahogy gondolkodtam ezen, úgy láttam, hogy kell beszélnem egy kicsit erről a másik 10-ről is. Mi a különbség a 10 és a plusz 1 között? Az a különbség, hogy a 10 az természetes módszer a feltöltődésre, a plusz 1 pedig egy természet fölötti módszer a feltöltődésre. Isten akarja, hogy legyenek természetes módszereink a feltöltődésre, de akarja, hogy legyen természet fölötti módszerünk is a feltöltődésre. És úgy éreztem, hogy ha csak a természet fölötti módszerről beszélek, akkor nem lennék teljes. Mert hogy vannak természetes módszerek is a feltöltődésre, amit érdemes, sőt fontos figyelembe vennünk. Kezdjük akkor a 10 természetes módszerrel. Megpróbálok gyors lenni, és nem túl sok időt tölteni vele, jó? Az első így hangzik, aludj eleget. Aludj eleget. Ki az közületek, aki nem szokott eleget aludni? Úgy érzi. Jaj, nem mindenki. És miért nem? Úgy persze sír a gyerek, pelenkázni kell, meg aztán este lehet legjobbakat internetezni is. Szóval sokféle oka lehet annak, hogy az ember nem alszik eleget, de tudjátok, Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy szükségünk van az alvásra. És lehet, hogy ez nem tűnik ilyen magasröptű szellemi igazságnak, de mégis így van a teremtés kezdete óta. Képzeljétek el. Szóval szükségünk van arra, hogy újra töltődjünk, szükségünk van ahhoz az alvásra is. A 127. Zsoltár első, második verse azt írja, ami Salamon zarándok éneke. Tudjátok, Salamon nagyon bölcs volt. A legbölcsebb ember volt a világon. Képzeljétek, mit írt. Azt mondta, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküztök későn. Mi van a sorok között elbújva? Hiába alusztok keveset. Igaz? Tehát hiába keltek korán, és feküztök későn, azaz hiába alusztok keveset. fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Tehát akkor, amikor én alszom, Isten akkor is munkálkodik. És munkálkodik értem. És miközben tölti a testemet, sőt a lelkemet is, közben más munkákat is végez értem. Sokszor az emberek azért nem alszanak eleget, mert úgy érzik, hogy akkor nem haladnak előre. Akkor nem jutnak előre a dolgaik. Szóval aludj eleget. Ez az első természetes módszer a feltöltődésre. A második módszer, hogy táplálkozz kiegyensúlyozottan. Ó, Uram, azt hittem, egy Isten tiszteleten vagyok, de nem, hanem egy életmód tanácsadáson. Szóval táplálkozz kiegyensúlyozottan. Figyelj oda, hogy mit, hogy mikor, és hogy mennyit eszel, Tomi. Szóval, hogy mit, hogy mikor, és mennyit eszel, és akkor lehet, hogy ez a fajta rapszódikusság, amiről beszéltél a bevezetésben, eltűnik az életedből. Képzeljétek el, gondolkodtam azon, hogy hát érted, azért mégiscsak, ha ezt mondom, egy prédikációban valami igei alapot kell, hogy találjak hozzá, és hát aki ismeri az igét, az talál is. Tehát a Sámuel első könyvében van megírva egy bizonyos eset, amikor Saul harcba szállt a filiszteusokkal szembe. Nagy volt a csata, és úgy érezte, hogy valami elkötelezettséget, valami ígéretet is kell tennie az Úrnak, hogy győzzön, ezért megparancsolta a seregnek, hogy mindaddig nem ehet senki semmit, amíg le nem győzik az ellenséget. Úgyhogy harcoltak egész nap, mint a hősök, de nem ettek semmit. És hát azt mondja az ige, felolvasom nektek, az izraeliek már igen el voltak csigázva azon a napon, mert így eskedte meg Saul a népet. Átkozott az az ember, aki enni merészel estig, amíg bosszút nem állok ellenségeimen. Ezért nem evett semmit a nép. Egyszer csak eljutottak egy erdőbe, ahol méz volt a földön, na tessék. Amikor a hadinép az erdőbe ért, csak úgy folyt a méz, de senki sem emelte kezét a szájához, mert félt a hadinép az eskü miatt. Jonatán azonban nem hallotta, hogy apja megeskedte a népet. Ezért kinyújtotta a kezében levő botot, és belemártotta a végét a lépes mézbe, kezével a szájához vitte, és mindjárt ragyogni kezdett a szeme. Igaz, Viktor? Ez egy kellemes élmény. Én is szeretem ezt a fajta igei élményt, amikor a feleségem finom főztjéből eszek, és mindjárt ragyogni kezd a szeme. Van, amikor nem imádkozásra van szükséged, hanem evésre. Ekkor megszólalt valaki a nép közül, és azt mondta, apád szentesküt tétetett a néppel, hogy átkozott mindenki, aki ma enni mer. Ezért olyan kimerült a nép. Miért volt a nép olyan kimerült? Mert nem evett. Előfordult már veled ez? Dolgoztál egész nap, és annyira kimerült, és rájött, hogy nem is ettél egész nap semmit. Szóval ezért olyan kimerült a nép. Jonatán ezt felelte, apám bajba viszi az országot. Nézzétek csak, hogy elkezdett ragyogni a szemem. Mert egy kicsit megkóstoltam ezt a mézet. Hát még ha jót evett volna ma a nép, az ellenségeinél talált zsákmányból. Ezért nem elég nagy a filiszteusok veresége. Tehát rájöttem, hogy valamikor azért nem elég nagy az én ellenségeim veresége, mert nem eszek rendesen. És lehet, hogy a te életedben is van ilyen. Mert hogyha megfelelő időben, megfelelő mennyiséget és megfelelő dolgokat eszel, akkor ragyogni fog a szemed tőle. És sokkal több erőd lesz a harchoz. Szóval a második módszer a feltöltődésre, a természetes módszer, hogy táplálkozz kiegyensúlyozottan, gyorsítok. Harmadik, végez rendszeres testmozgást. Ugye van, aki fizikai munkát végez, annak ez nem üzenet. Neki az lenne az üzenet, hogy végezzen kevesebbet. De a mai elkényelmesedett világunkban sokszor szinte semmit nem mozgatunk, maximum a mutató ujjunkat, meg esetleg így karból ennyit. És semmi többet. Szóval végez rendszeres testmozgást. Tudjátok, a Biblia arról beszél, hogy a testünk a Szent Szellemnek a temploma. Benne lakik a Szent Szellem. És ezért fontos, hogy megbecsüljük a testünket. A testünk nem egy lenézendő, nem egy ilyen utolsó, ilyen utálandó dolog, hanem a testünket meg kell becsülnünk, mert az Isten adta nekünk. És ő azt akarja, hogy az újjászületett szellemünk ből kifolyólag épp lelkünk legyen, amelyik épp testben lakik. Azt írta János apostol Gájusz, szeretett Gájuszának harmadik levele, első-második versében, hogy szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Szóval olyan egészséges légy. Gergővel szoktam én is edzeni minden héten, és megmondom őszintén, hogy csak miatta és a Csaba miatt csinálom, magam miatt nem csinálnám, mert hogy pillanatnyilag nem tűnik örvendetesnek, sőt, igen, keservesnek. Na várjátok, hogy ez... Azt mondja az ige, hogy a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk, úgyhogy ez is így lesz. És persze közben nem kellemes, de utána érzem, hogy jobban megy minden. Jobban megy az ima, és így tovább. Szóval végez rendszeres testmozgást. Negyedik természetes módszer a feltöltődésre, hogy iktass be rendszeres pihenőidőt. Iktass be rendszeres pihenőidőt. Amikor Isten megteremtette a világot, azt írja erről Mózes első könyve második fejezet második vers, hogy elvégezte Isten a hetedik napon művét, amelyet alkotott, és megnyugodott a hetedik napon minden művétől, amelyet alkotott. És megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon nyugodott meg minden művétől, amelyet teremtett Isten, és alkotott. Tehát Isten, miután befejezte a teremtő művét, ami nagyon jól sikerült, akkor azt mondta, hogy most megnyugodok az én teremtő művemtől. És nem 6 napos ciklusként van leírva a teremtés, hanem 7 napos ciklusként. Pedig a hetedik napon már semmi érdemleges nem történt, mondhatnánk. Így van? Tehát lehetne 6 napos hetünk is. Mondjuk akkor 6-unk lenne. Képzeld el, a jövő 6-on elmegyünk ide vagy oda. A múlt 6-on itt voltunk. Tehát akkor így beszélnék. De nem, hanem úgy mondjuk, hogy a jövő héten, meg a múlt héten, meg az utána való héten. De miért mondjuk azt, hogy a jövő héten? Hát azért, mert az Úr egy 7 napos ciklust helyezett működésbe. És ezt úgy csinálta, hogy 6 napon át munkálkodott rendesen, 7. napon meg pihent rendesen. Nem azért, mert ő elfáradt, hanem azért, mert mintát akart adni nekünk. Mert tudta, hogy mi viszont olyan szerkezetek leszünk, akiknek szükségünk lesz a pihenésre. Szóval, iktass be rendszeres pihenőidőt. Ezt Isten olyan fontosnak tartotta, hogy Izrael népe számára törvénybe adta, benne van a 10 parancsolatba. 6 napon át dolgozz és végez mindenféle munkádat, de a 7. az Úrnak, a te Istenednek nyugalomnapja, semmiféle munkát ne végez azon, sőt, még a hozzád tartozók se. Hanem legyél nyugodtan. Sőt, amikor elfoglalta Izrael népe Kánoánt, akkor Isten nem csak nekik parancsolta meg, hogy a 7. napon pihenjenek, hanem azt mondta, hogy a földnek is legyen nyugalma, ezért a sábbát évet elrendelte. A sábbát évnek az volt a lényege, hogy a 7. évben nem szabadott a földet megművelni. Nem szabadott szántani, nem szabadott vetni, nem szabadott aratni. Azt mondta Isten, hogy legyen nyugalma a földnek. Figyelj, ha te hosszú távon akarsz ebből a földből élni, akkor nyugalmat kell, hogy adj a földnek is. Kell, hogy legyen rendszeres pihenő ideje a te földednek. Neked van pihenő időd? Neked van nyugalom napod? Tudjátok, mi sokszor becsapjuk magunkat a nyugalom nappal. Azt mondjuk, hát 2 is van, ha szombat meg a vasárnap, nem járunk dolgozni. Hát a szombat nem is, a vasárnap az. De közben becsapjuk magunkat, mert látszólag nyugalomnap, de valójában nem pihenünk. Hát mit csinálunk? Többet dolgozunk, mint a munkaidőbe. Nem? Akkor csinálunk meg minden mást. És ezért nem tudunk pihenni. A 10 parancsolatban azt mondta Isten Izraelnek, hogy semmiféle munkát ne végezz azon. Semmifélét. Miért? Azért, mert szüksége van a testednek is, szüksége van a pszichédnek, a lelkednek is arra, hogy megnyugodj, hogy kiengedj, hogy ne stresszelj semmit, hogy ne akarj ma megoldani semmit, hanem csak töltődj. Ez nekünk nem törvény természetesen, mert nem az Ószövetség idejében élünk, de egy nagyon hasznos és megfontolandó tanács. Tehát iktass be rendszeres pihenőidőt. 5. tanács. Légy csendben. Keresd a csendet. Jobb, amikor a szenvedés elérte, és nagy fájdalmai voltak, nagyon fel volt zaklatva, azt mondta a 3. fejezet 26. versében, hogy nincs pihenésem, se csendességem, nincs nyugalmam, remegés jön rám. Mit mondott Jobb? Azt mondja, hogy nincs pihenésem, se csendességem. Zaklatott vagyok, állandóan történik valami, minden mozog bennem. Nincs csendességem. Ezzel szemben mit mondott Dávid a 23. Zsoltárban? Azt mondta, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Hova vezet engem az Úr? Azt mondja, csendes vizekhez. Tudjátok, milyen volt a csendes víz? Olyan volt, ami nem volt felkavarodva. Biztos láttatok már a Balatonon, ha más nem. Kimegyünk júliusba fürdeni, ha nem látjuk az alját a víznek. Miért? Hát mert nem csendes víz. Fel van kavarodva. De ha kimész most, akkor lehet, hogy látod az alját. Miért? Mert csendes a víz. A mi életünkben is ugyanígy van, hogy van, amikor nem csendes a víz körülöttünk, mert minden mozog, minden forog, körülöttünk, bennünk, rajtunk keresztül, beszélünk, hallgatunk, csinálunk mindent, és nincs csendes víz. Azt mondja Dávid, hogy csendes vizekhez vezet engem. Hagynod kell, szükségünk van arra, hogy időnként hagyjuk a dolgokat leüllepedni. Amikor nem beszélünk, és hozzánk sem beszél senki. Csak nyugodtan vagyunk, csak csendben vagyunk. Azt mondja a 62. Zsoltár első versében Dávid, hogy csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Habakuk proféta azt mondja a második fejezet első versében, hogy őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám és mit felel panaszomra. Szükségünk van a csendre. Nem mindig, de időnként szükségünk van a csendre. Ahhoz, hogy fel tudjunk töltődni. Hatodik természetes módszer a feltöltődésre. Hogy olvas, zárójelbe hozzátehetném, hogy hallgass vagy nézz tanulságos, inspiráló történeteket. Ami nem veled történt, hanem valaki mással. De amikor hallasz róla, amikor olvasod, amikor nézed, akkor felfrissít téged. Volt már ilyen tapasztalatod? Elolvastál egy rövid bizonyságot. Megnéztél egy filmet, ami nem ilyen akciófilm, hogy legyilkolunk mindenkit, hanem olyat, aminek van tanulsága, amiben van inspiráció. Volt már úgy, hogy ez feltöltött téged? A Biblia is beszél arról, hogy életet ment meg az igaz bizonyság. Hogy amikor halljuk azt, hogy másikkal mit tett az Úr, az minket is inspirál. Ezért hívlak benneteket, hogy gyertek el majd az iránytű klubra, ami lesz két hét múlva, vagy másfél hét múlva, mert amikor hallasz történeteket arról, hogy Isten hogyan gyógyított meg embereket súlyos betegségekből, akkor az feltölt téged is, hittel, reménnyel, odaszállással. Tehát olvas, hallgass, nézz tanulságos, inspiráló történeteket. Hetedik természetes módszer, hogy csinálj olyasmit, amiben örömödet leled. És ez lehet, hogy nem pont a munkád, bár ha szerencsés vagy, akkor az is. Hanem valami olyasmi, amit igazán élvezel. Ez lehet, hogy nem tűnik meg olyan nagy szellemi dolognak, de ha van valami olyan tevékenységed, amiben örömödet leled, akkor az feltölt. Lehet, hogy te abban leveled örömödet, hogy bélyegeket ragasztgatsz egy kis füzetkébe. Vagy abban leled örömödet, hogy ilyen rövid hurkapálcákból nagy kastélyokat építesz. Vagy abban leled örömödet, hogy így kapálgatsz. És senki nem tudja megmondani, hogy ezt miért csinálod, mert semmi haszna nincsen, amúgy. Ettől nem fog megváltozni a világ. A világ nem, de te igen. Szóval csinálj olyasmit, amiben örömödet leled. Mondhatnám úgy is, hogy legyen valami hobbit, ha belefér az idődbe. Talán érdemes. Nekem nincs hobbim. De kéne. Ja, ti vagytok az én hobbim. Ó, Istenem. Nézzétek meg a moziba a Hobbit. Na mindegy. A nyolcadik természetes módszer a feltöltődésre, hogy tölts időt olyan emberekkel, akiket szeretsz, és akik szeretnek. Van egy csomó ember körülötted, akik nem szeretnek téged, és akiket te se szeretsz. Na most legyél őszinte. Azért biztos vagyok benne, hogy egy, de ha feljöttél kettő, biztos van olyan az életedben, aki nem szeret téged, és te se szereted. És vagy aki közömbös feléd. Tudod, amikor olyan emberekkel tudunk együtt lenni, akiket szeretünk, és akik szerettek minket, az feltölt minket. Én nagyon szeretek a presbitériummal együtt lenni például. Tomival, Krisztiánnal, Viktorral. Szeretnek engem, legalábbis azt mondják, és én is szeretem őket. És amikor együtt beszélgetünk, csinálunk ezt-azt, akkor az jó. Vagy amikor együtt vagyok a feleségemmel, vagy a gyermekeimmel, vagy veletek, akkor ha éppen nincsenek gondok, bajok, problémák, amiket meg kell oldani, az feltölt. Miért? Azért, mert energiát tudok meríteni belőle. Tehát egy nyolcadik természetes módszer, hogy tölts időt olyan emberekkel, akiket szeretsz és akik szeretnek. Pál apostol azt írta a római gyülekezetnek, nagyon érdekes, 15. fejezet 30. versétől, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusra és a szellem szeretetére kérlek titeket, testvéreim, tusakodjatok imádságaitokban velem együtt az Isten előtt én értem, hogy megszabaduljak azoktól, akik hitetlenek Júdában. És hogy jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szenteknek. Most gondolj bele, micsoda belső küzdelmeket él át egy apostol. Azt mondja, tusakodjatok értem, mert nagy gáz van. Kérlek, tusakodjatok, imádkozzatok, hogy az Úr megszabadítsa engem azoktól, akik engem nem szeretnek, és akiket én se kedvelek annyira. Akik hitetlenek itt Júdába. És utána így folytatja, hogy azután majd Isten akaratából örömmel érkezzem hozzátok, és megpihenjek nálatok. Hallod ezt? Azt mondja, hogy utána Isten akaratából örömmel érkezzem hozzátok, és megpihenjek nálatok. Tudod, szükséged van arra a közösségre, azokra az emberekre, akikre, amikor gondolsz, akkor öröm tölt el. Ó, velük leszek. És mit fogok ott csinálni, amikor velük leszek? Itt a közelharc után megpihenek majd. És fel tudok töltődni az a jelenlétükben. 9. természetes módszer, hogy próbálj ki új dolgokat. Próbálj ki új dolgokat, csinálj valami mást, mint ami a megszokott. Egyszer hallottam, már régen hallottam, és nem emlékszem pontosan rá, de hallottam, hogy volt egy rend, egy ilyen apáca rend, ahol a nővérek, az apácák extrém magas életkort éltek meg, és ez egy általános jellemzője volt ennek a rendnek. És elkezdték kutatni, hogy miért. Tejbe papit esznek minden reggel, vagy mi az oka annak, hogy ilyen hosszú életet élnek ezek a derék nővérek. És ahogy elkezdték tanulmányozni az életüket, fel is felfedeztek egy szabályt, amit a rendnek a vezetője hozott, és minden nővérre érvényes volt, és az volt a szabály, hogy 2 havonta ki kell próbáljuk valami olyasmit, amit az életben sose csináltak. Úgyhogy az apácák a gördeszkázástól elkezdve, a bungee jumpingoláson át, a én nem tudom micsoda kaktusz metszegetésig mindenféle dolgokat csináltak, 2 havonta valami újat, és egyszerűen nem bírtak megeregenni. Egyszerűen nem akarozott nekik meghalni, mert úgy gondolták, hogy mi lesz majd a következő ciklusban, mit fogok majd kipróbálni. És ez feltöltött őket. Igaz, hogy amikor mindig ugyanazt csináljuk, akkor belefáradunk, mindig csak ez a kakás pelenka már 12 éve, mindig ez a vasalás, mindig főzök, azt fél óra múlva már nincs belőle egy darab se, és én csak hányom a borsót a falra, igaz, mindegy, hogy ezt az orvosi rendelőbe csinálod, vagy a buszsofőrként, vagy hogyan, és mindig ugyanaz. Szóval próbálj ki új dolgokat. 10. természetes tanács, durva lesz. Menj el nyaralni. Na most ezt hogy vezeted le a Bibliából? Érted? Menj el nyaralni. Nem tudom, tudtátok-e, de amikor Izraelnek Isten törvényeket adott, akkor nem csak 1/10 kellett fizetniük, hanem 2. Ki az, aki hallott már erről közületek? Hallottatok róla. Tehát a jövedelmüknek az 1/10 odaadták a lévitáknak és a papoknak. De a jövedelmüknek volt egy 2/10 is, amit nem tudjátok, mit kellett csinálni? Félre kellett rakni. Tom így mondja, így interpretálja a 21. századi fordítás, hogy bulira rakták félre. Gyakorlatilag igaza van. Ugyanis a 2/10, gondolj bele, a jövedelmük 1/10 része, 10%, most gondolj bele az összegszerűen nálad mennyi. Az félretették, és hogyha nem laktak túl messze Jeruzsálemtől, amikor felmentek az ünnepre Jeruzsálembe, akkor vinnük kellett magukkal a cuccot, és ott kellett az Úr szín előtt enni, inni, jól érezni magukat, adni a barátoknak, a haveroknak, a papnak, a lévitának, a szegényeknek, és ott ettek, ittak, és jól érezték magukat. Elolvasom nektek csak, hogy egyszer az életben halljátok. Mózes 5. könyve 14. fejezet 22. versétől. Azt adja a Biblia, hogy add meg a tizedet vetésed minden terméséből, ami a mezőn évről évre terem. Az Úrnak, Istenednek a színe előtt edd meg, azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakjék az ő neve. Ezt tedd gabonádnak, mustodnak és olajodnak a tizedével, marhádnak és juhodnak elsőszülöttjével. Így tanuld meg félni Istenedet, az Urat mindenkor. De ha túlságosan hosszú odáig az út, és nem tudod odavinni azt, mert messze van az a hely, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy oda helyezze a nevét, pedig megáldott Istened az Úr, akkor add el pénzért, és ha kapott pénzt, tedd be az erszényedbe, és úgy menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened az Úr. Vásárolja pénzen bármit, amit megkívánsz, pacalpörköltet, mit tudom én, lángost, hat gombócos fagyit, amit csak megkívánsz. Tehát azt mondja, hogy vásárolj a pénzedet bármit, amit megkívánsz, marhát, vagy juhot, bort, vagy szeszes italt, Istenem, bármit, amit csak megkívánsz, és egyél ott Istenednek az Úr színe előtt, és örvendez házad népével együtt. A lakóhelyeden levő lévitáról se feledkezz meg, mert neki nincs birtoka úgy, mint neked. Na, menj el nyaralni. Rakjál félre pénzt. Jaj. És rakd be az erszényedbe, és menj el, és legyen olyan idő, legyen rendszeresen időszak az életedbe, amikor örvendezel a te házad népével, a te családoddal. És amikor van lehetőséged arra, hogy végre megvedd azt, amit megkívánsz. És nem mindig kelljen nézni, hogy a Pennybe vedd meg, vagy a Lidlbe, vagy hol. Valakinek ez nem téma, de... Hanem amikor szabad, hogy miért? Miért? Tudjátok, milyen fantasztikus üzenet van benne? Isten nem kért magának többet, mint amit a népének akart adni. És azt mondta, ha kérem tőletek a tizedet, tudjátok mit? Magatoknak is jár a tized. Miért? Azért, hogy fel tudj töltődni. Milyen öröm az? Voltál már úgy szabadságon nyaralni, hogy pár nap után kezdted elfelejteni az itthoni dolgokat, és érezted, hogy kezd feltölteni téged. Háj, gyerekek. Szóval talán most azt gondolod, hogy ha meghallottad ezt a 10 természetes módszert a feltöltődésre, hogy minek jöttem el egy Isten tiszteletre, ha itt sima életmód tanácsadást hallok. Én azért jöttem, hogy igét, hogy szellemi kijelentést halljak, és ilyenekkel traktálnak itt engem. Én tudom, hogy ezekhez a dolgokhoz nem kell nagy szellemi kijelentés, viszont kell hozzájuk természetes bölcsesség. És tudjátok, a természetes bölcsesség ugyanúgy Istentől van, mint a nagy szellemi kijelentés. Mi, aki Krisztust követjük, főleg ha nagyon akarjuk követni, akkor hajlamosak vagyunk elkövetni egy hibát, hajlamosak vagyunk a nagy isteni kijelentéseket hajszolni, miközben a természetes isteni bölcsességet elhanyagoljuk. Azt mondja az ige 32. Zsoltár 8. versében, hogy bölcsé teszlek és megtanítlak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Lehet, hogy csak azért nem tudok feltöltődni, mert ezeket a természetes módszereket elhanyagolom. Keresem a nagy kijelentéseket, és nem figyelek a kis bölcsességekre. Lehet, hogy ha kimerült vagy, akkor lehet, hogy nem több imádkozásra van szükséged, hanem több alvásra. Lehet, hogy ha kimerült vagy, akkor nem több böjtölésre van szükséged, hanem átgondoltabb tervezésre és a tevékenységednek a megválogatására. Lehet, hogy ha kimerült vagy, akkor nem több kiáltozásra van szükséged az Úrhoz, hanem több csendre van szükséged. Lehet, hogy nem több misszióra van szükséged, hanem több visszavonulásra. Ezt te tudod? Lehet, de nem biztos. Tehát gondold végig ezeket a természetes módszereket a feltöltődésre, és ha szükséges, akkor élj velük. Egy picit hadd lépjek tovább. Ugyanis van egy nagyon fontos dolog, amit tudnunk kell, mégpedig azt, hogy van, amikor minden természetes energiaforrás és minden természetes módszer kevés. Aludhatok én eleget, kikapcsolódhatok, nyaralhatok, lehetek én a szeretteimmel és az összes többi, de mégsem tudok rendesen feltöltődni. Miért? Azért, mert van, amikor mélyebb kimerültségről van szó. Van, amikor nagyobb problémákról van szó. Van, amikor egyszerűen nincs lehetőségem, elegendő lehetőségem a természetes feltöltődésre. És van még egy nagyon fontos dolog, amit fel kell ismernünk, hogy mi mindannyian szellemi lények vagyunk. Szellemi lények vagyunk, akiknek van lelke, és akik pillanatnyilag ebben a testben élünk. És mivel szellemi lények vagyunk, ezért szellemi természetű energiára is szükségünk van ahhoz, hogy működni tudjunk. És ezt a szellemi természetű energiát viszont nem fogjuk tudni beszerezni ezeken a természetes módszereken keresztül. Úgyhogy szeretnék beszélni, most csak felemlítem, és talán majd egy következő alkalommal részletezem. Szeretnék beszélni egy természet fölötti módszerről is a feltöltődésre. A természet fölötti feltöltődés az, amikor a természet fölötti világból származó szellemi energia szabadul fel a bensőnkben, és ez energizál minket. Tehát a természet fölötti világból érkező szellemi, spirituális erő, energia szabadul fel a lényünkben, és ez energizál minket. És az a jó hírem, hogy mindannyiunknak a rendelkezésére áll egy isteni erőforrás, amiből meríthetünk. Egy isteni erőforrás, amiből meríthetünk. Ez pedig az élő Isten és az élő Istennek az ereje. Szerintem óriási lehetőségünk van, mert meríthetünk az Istennek az erejéből, az Istennek a jelenlétéből. Azt írja a 84. Zsoltár 5. versétől a Biblia, hogy boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Nézzétek meg az utolsó mondatot. Azt mondja, hogy újult erővel haladnak. Hogyan haladnak? Újult erővel. Szóval elfogyott az erő, de valami történt, és ennek a hatására megújult az erő. És mit csinál, mit tesznek? Haladnak tovább. Akár még a síralom völgyén keresztül is. Nos, nekünk az a lehetőségünk van meg, hogy bármi jöjjön is az életbe. Bármilyen síralom völgyön is kelljen keresztül mennünk, az Isten erejéből tudunk meríteni, és ezért újult erővel vagyunk képesek tovább menni. És hogyha a feltöltődésnek a stratégiáját akarjuk kidolgozni az életünkben, akkor nem elegendő csak a természetes módszerekben gondolkodnunk, hanem azok mellett, sőt, azok előtt kell gondolkodnunk a természet fölötti módszerben is. A kérdésem az, hogy a te életedben van-e stratégia, neked van-e stratégiád arra, hogy hogyan merítesz az Isten erejéből? Hogy hogyan töltődsz fel az Istennek az erejéből? Vagy pedig csak úgy spontán, így véletlenszerűen alakul ez a dolog az életedben. A 87. Zsoltár 7. versében azt írja a Biblia, hogy körtáncban éneklik, minden forrásom belőled fakad. Ez nagyon tetszik, ez az egy rövid mondat. Ugye, minden forrásom belőled fakad. Ki az az ember, aki ezt kimondta? Szerintem az, aki felismerte, hogy Istennél van az erő, és hogy az Isten erejéből lehet meríteni. És ezért ő úgy határozott, hogy nekem, amikor erőre van szükségem, akkor az Istenhez fogok jönni, és belőle fogok meríteni. Minden forrásom belőled fakad. Tehát amikor fizikai erőre van szükségem, amikor pszichés erőre van szükségem, amikor tudásra van, bölcsességre van szükségem, amikor támogatásra van szükségem, bármiféle forrás hiányt tapasztalnék az életemben, én Istenhez jövök, mert minden forrásom ő belőle fakad. Az Efézusi Levél 6. fejezetének a 10. verse pedig azt írja, hogy erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Tehát erősödjetek meg, kapjatok erőre, itt egy ilyen kifejezés szerepel, kapjatok erőre, erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Istennek hatalmas ereje van. Akkor, amikor Istennek a jelenléte, Istennek a valósága, Istennek a lénye megérint bennünket, eltölt bennünket, átárad rajtunk keresztül, akkor erőre kapunk. Még akkor is, hogyha keveset aludtunk. Akkor is, ha nincs senki, aki szeretne bennünket. Akkor is, ha nem tudtunk elmenni nyaralni az idén. Bármely természetes módszer hiányozzék is az életünkből. Akkor, hogyha Istenhez jövünk, akkor az ő erejéből fel tudunk töltekezni. És mivel Pál apostol tudta, hogy ki fogok futni az időből, amikor erről beszélek, ezért úgy kezdte ezt a mondatot, hogy végül pedig. Úgyhogy ezért most ezzel az Ibliaverssel fogom befejezni. És nem a jövő vasárnap, és nem is utána, de valószínűleg 3 hét múlva, amikor akkor folytatni fogom ezt a témát, és fogok beszélni arról, hogy hogyan tudunk feltöltekezni az Istennek az erejéből. Hihetetlenül fontos. Egyetlen egy dolgot hadd mondjak csak, hogyha szeretnél rendszeresen feltöltekezni Istennek az erejéből, akkor eljöhet szerdán esténként erre a helyre, mert kifejezetten azért jövünk össze, hogy kötetlenül, szabadon, kifejezetten az Isten jelenlétére fókuszálva töltekezzünk az ő erejéből. Imádkozva, dicséreteket énekelve, vallást téve, a Szent Szellem ajándékait engedve, hogy működjenek, töltekezünk az Isten erejéből. Az elmúlt héten szerdán együtt voltunk, és fantasztikus volt, ahogyan Isten ereje megérintett bennünket. Úgyhogy tudd azt, hogy van egy ilyen tankolási lehetőséged. Van egy benzinkutad itt szerda este. Van egy konnektorod. Bármit is akarj feltölteni. Gyere, és táplálkozz Isten erejéből. Ámen. Gyertek, imádkozni fogunk. Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, hogy Te vagy a mi forrásunk, és minden forrásunk belőled fakad. Köszönjük, hogy élhetünk egy olyan életet, amely tele van erővel. Köszönjük, hogy ha el is fáradnánk, ha meg is lankadnánk, ha ki is merülnénk, akkor is van lehetőségünk feltöltődni. Úrunk, köszönjük, hogy nem csak nagy szellemi kijelentéseket adsz nekünk ezzel kapcsolatban, hanem természetes, egyszerű bölcsességeket is. És most azért imádkozom, Uram, hogy taníts bennünket bölcsességre ezen a területen. Taníts személy szerint engem is. Tanítsd az én testvéreimet arra, hogy hogyan tudjunk feltöltődni. És köszönöm neked, Istenem, azt, hogy a te Szent Szellemed által jelen vagy közöttünk. És feltöltesz bennünket belülről. Halleluja. Benned bízunk. Benned bízunk. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.